Mindenkit szeretettel köszöntök. Az első félévi sorozatunknak ez az utolsó alkalma. Jézus három példázata az imádságról, ezt a címet viseli, hiszen volt itt egy példázatok sorozatunk néhány évvel ezelőtt, és ez szénszünet miatt ezt az utolsó előadást el kellett halasztanunk. Soha nem tudtuk eddig bepótolni, de ma ütött az órája, hogy rövidebbre terveztük az előző sorozatot, és januárban a Korunk vagy-vagyai című sorozat előtt ez az előadás hangzik el. Áttekintettük a sorozat keretében Jézusnak szinte valamennyi példázatát, elkezdve az ember élet legalapvetőbb kérdéseiről szólókat, az ember elveszettségéről, az embernek a bűnben levéséről, az ember megigazulásáról, és a mai alkalommal ezt a sorozatot ezzel a három példázattal zárnánk. A táblánkon is megfigyelhető, hogy mind a három példázat Lukács evangéliumában foglal helyet. Hogy hogyan csoportosítsuk ezt a három példázatot, nyilván minden előadás számára másképp kell csoportosítani. Én a csoportosítást úgy végeztem el, hogy először beszélnénk a farizeus és a vámszedő példázatáról, másodszor a hamis bíró és az özvegyasszonyéről, majd befejezésül a tolakodó, vagy más néven a kenyeret kérő barát példázatáról. Hogy említettem, többféle felosztás lehetséges, elmondanám, hogy miért is ez a sorrend, és miért ilyen szerkezet szerint tárgyalnánk ezt a három példázatot. Nagyon sok embernek a Bibliában levő tanítások közül az egyik legbizonytalanabbul megértett tanítás az imádságról szóló tanítás. Egyáltalán vannak emberek, akik az imádságot nem is tudják mire vélni. Hogy az egyik előző előadásunkon is szó volt arról, hogy sok ember az Isten előrelátásával nem tud mit kezdeni, mert úgy gondolkozik, hogyha Isten mindent előre lát, akkor azt valahogyan el is dönti már a jövőt, ugye ez egy súlyos összetévesztés, nem erről van szó. És sok ember elfordul ettől a bibliai tanítástól, hogy Isten előre lát, mert az emberi szabadságot félti ettől. Körülbelül ugyanez a helyzet az imádsággal is. Nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy ha Isten létezik, akkor miért kell őt kérni arra a jóra, amit ő sokkal jobban tud, mint maga az ember. Hát ha Isten létezik, és megvan írva felőle a Bibliában, hogy az ő akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson, ugye 1 Timóteus 2.4. Vagy megvan írva az is a Bibliában, hogy Isten előre elkészített minden jó cselekedetet, hogy azokban járjunk, ugye Efézus 2.10. Akkor tulajdonképpen milyen szerepe van, milyen szerep vár az imádságra. Ezért Jézus ebben a három példázatban alapvető dolgokat szögezett le. Az első példázat azért került az érre, mert annak az a középponti mondani valója, hogy mi is kell a helyes imádsághoz. Tehát milyen lelkület, vagy milyen belső emberi magatartás szükséges ahhoz, hogy az ember valóban az imádság közegébe lépjen. A második példázat arról szól, hogy hogyan lehet az imádságban megerősödni, hogyan válhat az életben az imádság a hétköznapjainknak a legszervesebb részévé, és hogyan lehet az imádságban elmélyülni. A harmadik példázat pedig arról szól, hogy mi a legmagasabb rendű imádság. Tehát mi az az imádság, ami egy hívő ember életében, hogyha valóban egy fejlődő hívő élet, előbb-utóbb be fog köszönteni, hogy ilyen imádságok is elő fognak fordulni, de mi a másokért való imádságnak a tulajdonképpeni célja és feladata. Jakab apostol levelében az 5. fejezet 13. versétől olvashatunk egy gondolatmenetet, ami tulajdonképpen ezt a három példázatot bizonyos szempontból össze is foglalja. Azt a kérdést teszi fel itt Jakab apostol, különben csodálatos levelének utolsó fejezetében, azt kérdezi, hogy szenved valaki közületek? És mint hogyha az ember így elfelejtkeznék erről, sőt még a hívő ember is, erre a kérdésre, hogy szenvedi valaki közületek, ezt a választ mondja, hát akkor imádkozzék. És aztán a másik kérdést teszik fel, hogy valakinek öröme van, valamilyen örömöt él át, és akkor azt mondja, akkor dicsőítést énekeljen. És utána belekezd egy gondolatmenetbe, amiben kezdi összefoglalni, hogy mi is az imádságnak a célja. Hányszor nem gondolunk arra, hogy imádkozni kellene, hogy szükség lenne az imára, És miközben elkezdi ezt a gondolatmenetet itt a Jakab levele 5. fejezetében a 16. vershez érve, kimond egy óriási súlyú mondatot, ami a Bibliának egyik legnagyobb súlyú mondata az imádságról, amely nagyon rövid, nagyon könnyen megjegyezhető, és így hangzik, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Ez azért nagyon fontos mondat a Bibliában, mert általában az emberek, akik még nem ismerik Istent, vagy a Bibliát, vagy kimondottan azt mondják, hogy ők ateisták, vagy hát ők nem is állnak szóba annyira az Isten hittel, az imádságot általában leszokták sajnálni, hogy az imádság aztán az egy olyan fölösleges dolog az életben, hát ha valaki már hisz, akkor higgyen, hogy még imádkozni is. Szóval egy haszontalan dolognak tartják. Azért van nagy súlya a mondat első kijelentésének, hogy igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Azt mondja itt Jakab apostol, hogy az életben kevés hasznosabb dolog van az imádságnál. Ha valaki úgy gondolkoznék, hogy hát az imádság az valami fölösleges időtöltés, vagy ki tudja, megfoghatatlan dolog ez az imádság, hát vannak az életben sürgősebb gyakorlati teendők, praktikus dolgok. Sokszor még figyelem, az utóbbi hónapokban politikusok is elejtenek kiki persze a maga pártállásától függően ilyen megjegyzéseket, hogy hát mi becsüljük a hívő embereket, vagy a vallásos embereket, de hát az imádságból nem lehet megélni, vagy az imádság önmagában kevés. Ugye figyelem, nem csak Magyarországon beszélnek így pártvezérek, hanem szerte Európában, hogy hát tenni kell, cselekedni kell. Jó lenne, hogyha a keresztény ember megjegyezni ezt a kis szócskát, hogy kevés nagyobb és nagyobb haszonnal járó dolog van az imádságnál, mert az biztos, hogy az életben önmagában csak imádkozni ez kevés. De hogyha valaki komolyan imádkozik, az az ember fogja tudni, hogy majd mit kell cselekedni. Szóval ne válasszuk külön ezt a két dolgot, ne mondjuk azt, hogy hát cselekedni kell, és az imádság az mindenkinek a magánügye, belügye, és hát az tulajdonképpen egy fölöslegesen kidobott idő. A Biblia szerint, maga a Biblia is tud erről az emberi kételkedésről, ellenvetésről, a Biblia szerint az az ember fog majd igazán cselekedni, aki megtanult imádkozni. Ezért az imádságnak a haszna az kifejezhetetlen. Az imádság haszna az mindig a gyakorlati életben, a hétköznapi életben fog megmutatkozni. Ezért kezdődik így ez a hatalmas kijelentés, tehát még egyszer mondom, Jakab 5.16, hogy igen hasznos. Aztán utána azt mondja, hogy az igaznak buzgóságos könyörgése, tehát hogy az imádság először is a maga hasznát abban az emberben mutatja meg, vagy a maga munkáját abban az emberben végzi el, aki megtanul imádkozni. Az imádság azt az embert emeli föl az Isten közelébe, aki komolyan veszi az imádságot. Ez egy harmadik kijelentés, hogy igen hasznos az igaznak, de hozzáteszi, hogy buzgóságos könyörgése. Tehát ha az imádság csak alkalom szerinti, csak néha napján való, az sem arra az emberre nézve nem tesz komoly hatást, aki imádkozik, sem pedig arra az ügyre nézve nem tesz majd komoly hatást, amiért imádkozik, vagy akikért imádkozik, ha emberekről van szó. Tehát mintha Jakab apostol Jézusnak ezt a három példázatát is összefoglalóan egy mondatban kimondaná, hogy igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése, vagy látnunk kell, hogy az imának mi is a lényege. Látnunk kell, hogy az ima az hogyan mélyül el az ember életében, és látnunk kell azt, hogy mit jelent az az ima, amely nem adja fel a küzdelmet, nem adja fel a harcot egy ügyért és egy emberért, amikor egy ilyen ima megnyilatkozik az ember életében, annak van tulajdonképpen igazi gyümölcse, igazi eredménye. Fel is olvasnám akkor az első példázatot Lukács evangélium a 18. fejezetéből, a 9. verstől a 14-ig, tehát az első példázatunk a farizeus és a vámszedőnek a példázata. Ez a következőképp hangzik, tehát Lukács 18. fejezet 9. versétől. Némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, Jézus ezt a példázatot is mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozott magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. Ugye a dézsma annyit jelent, hogy tized, régi magyar kifejezés, decima, latin szóból származik. A vámszedő pedig távol állván még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem verte a mellét, mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva ment alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Nagyon rövid ez a példázat, de maga a példa történet előtt ott van a kiváltó körülmény, hogy Jézus azért mondta el ezt a példázatot, mert látta kora vallásos embereit, akik magukat vallásosnak tartották, hát ilyenek voltak a farizeusok, akik magukat igaznak tartották, a többieket pedig semmibe sem vették, és Jézus ebben a helyzetben mondta el ezt a példázatot. A példázatból a következőket szeretném kiemelni. Egyrészt ugye Jézus példázataiban csodálatos dolog az, hogy rendkívül egyszerűek, de mindjárt a megfogáson lehet látni, hogy hatalmas hatósugaruk van ezeknek a példázatoknak. Például ez a példázat azért kell, hogy a mai előadásunknak az élére kerüljön, mert bizonyos szempontból minden ember benne van ebben a példázatban. Még azt is mondhatnám, hogy akár imádkozik, akár nem. Miért van benne minden ember? Mert valóban két embertípus létezik itt a világon, és senki több. Az egyik embertípus, Pascal mondja ezt a gondolataiban, az egyik ember, aki igaznak érzi magát, noha bűnös. A másik ember, aki bűnösnek érzi magát, noha igaz. Tehát valóban ez a példázat egy nagyon általános és nagyon egyetemes hatósugárral rendelkezik, mert ebben a példázatban minden ember benne van. Az embereknek az egy része magát jónak tartja. Bizonyos érdemekre hivatkozik, hogy ő ilyen, hogy ő ezt ért el az életben, ő ezt csinálja, ő azt csinálja, milyen értékes dolgok vannak az életében. A másik csoport pedig arra azt látja, hogy tulajdonképpen mennyire gyenge, mennyire esetlen, mennyire nem tudja megtenni azt sem, amit akar. Tehát érződik ezen a példázaton, hogy Jézus itt az egész emberiséget egy mondatba összefoglalva, az emberek lelki berendezkedését egy mondatba összefoglalva állította itt a hallgatóság elé. Szeretném megjegyezni azt, hogy maga a Biblia is erről beszél, hogy már az emberi történelem legelején megmutatkozott ez a két embertípus. Mindjárt a második nemzedékben. Egy valaki áldozatot vitt az Istennek, és meg volt győződve róla, hogy ő jó. Ez volt Kain. Másik valaki áldozatot vitt az Istennek, és meg volt győződve arról, hogy ő semmiféle fejlődés, semmiféle önmagából kicsiholt erőfeszítés által jobbá nem teheti magát, meg volt róla győződve, hogy ő Istenre szorul, ő Istent kéri azért, hogy emelje föl, ez volt Ábel. Az emberiségnek az egyik része hisz a teljesítményekben és az emberi eredményekben, és valami egyenes vonalú fejlődésben, hogy majd mi megmutatjuk, hogy kik vagyunk, mert elvégre mi is képesek vagyunk arra, hogy önmagunk és mások előtt rendes emberré váljunk. Az emberiségnek a másik része, sajnos a kisebb része látja azt, hogy mennyire gyengék, mennyire erőtelenek vagyunk, és hisz abban, hogy ha mi ezt megvalljuk, ha ezt mi őszintén megvalljuk, akkor valaki segít majd, hogy ne maradjunk ott, ahol vagyunk. Tulajdonképpen az emberiségnek az első része, ha Istenhez fordul is, de tulajdonképpen nem imádkozik. Mert nem nevezhető imádságnak az, hogyha valaki magát dicséri, nem nevezhető imádságnak az, hogyha valaki meg van elégedve önmagával, mert akkor ugyan miért fordul az Istenhez, és mit akar kérni tőle? De imádságnak nevezhető az, amikor valaki látja a maga gyengeségét, elégedetlen önmagával, más ember akar lenni, de azt is érzi, hogy ehhez a más emberi levéshez önmaga ereje kevés, ehhez kérni kell Istent, aki jól ismeri az emberi életet, és valóban mássá is tud tenni. Szeretném még azt is elmondani, hogy nem csak a Biblia első lapjaitól fogva találkozunk ezzel, hogy Kain más volt, mint Ábel, hogy az egyikben ott volt az érdem központú gondolkodás, ez volt Kain, másikban pedig ott volt a kegyelemre irányuló gondolkodás, ez volt Ábel, hanem tulajdonképpen Jézusnak a legszűkebb környezetében is látjuk ezt a két embercsoportot, tehát ezzel arra akarom majd fölhívni a figyelmet, hogy ezek nem lezárt kategóriák. Nem úgy van, hogy most mindenki vagy farizeus, vagy vámszedő. Ezek nem lezárt kategóriák. Sokszor a hívő emberek, akik vámszedőként kezdték, és be tudták vallani a gyengeségüket, erőtelenségüket, sokszor farizeusként folytatják. Erre a legjobb példa Péter. Péter, amit mond Jézusnak az elárultatása estén, az szinte szó szerint hasonló ahhoz, amit itt Jézus mond a példázatában. Ugye Jézus milyen szót ad a farizeus szájába? Ugye a farizeus, amikor elkezdi az imáját, arra hivatkozik, hogy ő hálát ad az Istennek, mert nem olyan, mint a többi ember, hogy hazug, lopó, meg mint ez a vámszedő, és én nem vagyok olyan, mint a többi. Tehát lefelé viszonyít, és a maga érdemeire hivatkozik. Hát nem ezt mondja Péter is? Nem azt mondja Péter is szó szerint Márk evangélium a 14. fejezet 29. versében, hogy ha minnyájan megbotránkoznak is benned, én soha meg nem botránkozom. Tehát Péter is azt mondja, hogy ha minden ember rossz is, ha mindenki eltávolodna is tőled is, mesterünk, én mindig ott vagyok melletted. Hát ebből látszik, hogy Péter, aki megtért ember volt, aki hívő ember volt, egyszer csak visszaesett az életében egy ilyen farizeusi kategóriába, ami arra nézve is figyelmeztetés a Bibliában, hogy ne olyan könnyen bánjunk mi ezzel a jelzővel, vagy ezzel a szóval, hogy na hát ez egy farizeus. Nagyon könnyen lehetünk mi farizeusok, csak egy valamit kell hozzátenni, hogy többre értékeljük magunkat, mint amilyenek vagyunk. A Biblia szerint az önbecsülésnek, a büszkeségnek mindenféle válfaja a farizeusi léthez vezet. És az a válfaj, amikor az ember tudatosan látja, hogy ő mennyire gyenge és erőtlen, és tudatosan keresi az Isten közelségét, ez a vámszedői csoporthoz vezet. Nagyon szeretném itt hangsúlyozni ezt a következő tanulságot is, hogy itt tudatosan kell döntenünk. Az ember sok mindent tud tudatosan. A mi századunk nagyon túl bonyolítja az emberi lélek problémáját, és nagyon sokat beszél a tudattalanról, vagy a tudatalattiról, elfelejtkezve arra, hogy mi emberek nagyon sokat tudunk tudatosan. Például tudatosan tudjuk azt, hogy belül mi hogyan értékeljük magunkat. Itt két értékelési csoport van. Vagy azt mondjuk, hogy én jó vagyok, vagy azt mondjuk, hogy nem vagyok jó. Itt nincs harmadik lehetőség, és itt nem olyan megfoghatatlanok az átmenetek, hogy ne tudjuk, hogy minek értékeljük magunkat. Tehát tulajdonképpen vigyáznunk kell, mert Jézus példázata arra is int, hogy nagyon könnyen be lehet csúszni abba a fajta magatartásba, hogy én nem vagyok olyan, mint a többi ember. Én nem vagyok olyan, mint ezek, és ugye a lefelé viszonyítás az minden embernek sajátossága, mert ha arról van szó, hogy mi valakik vagyunk, úgy tudjuk magunkat valakivé tenni, hogy lefelé viszonyítunk. Hát a pigmeusok között, ahogy mondani szokás, mi is óriások vagyunk. Akkor viszont, hogyha mi az Istenhez viszonyítjuk magunkat, és az Isten fiához, Krisztushoz, aki itt a földön járt, ha tehát Istenre nézünk, akkor azért mindannyian pigmeusok vagyunk. Arra a kérdésre, hogy hogyan lehetünk mi egy ilyen lelki állapotban, amit Jézus kiemelt, hogy a vámszedőnek volt a jó lelki állapota. Hogyan lehetünk egy ilyen lelki állapotban folyamatosan? A Biblia ezt a lelki állapotot a vámszedőnek a szerény, alázatos, a valóságnak megfelelően önmagát értékelő lelkiállapotát nevezi a Biblia még például lelki szegénységnek is. Ez a valódi lelki szegénység. A lelki szegénység annyit jelent, hogyha valaki tudja, hogy szegény. A lelki szegénység nem annyit jelent, hogy szegények vagyunk, hiszen mindenki szegény, de hát az a probléma, hogy ezt nem mindenki vallja be. A lelki szegénység annyit jelent, ugye Máté evangélium a 5. fejezet 3. versében a boldog mondások első mondásaként olvassuk, hogy boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa. A lelki szegénység tehát annyit jelent, amikor valaki tudatosan tudja, hogy ő szegény. Amikor nem is magyarázza másra önmagát. Nem viszonyít lefelé, hogy én mennyivel jobb vagyok, mint a másik ember. Tudom, ahogy mondja Pál apostol, hogy a bűnösök közt első vagyok én. Tehát a lelki szegénységnek a tudatos vállalása, a lelki szegénységnek a tudatos megélése, mert hogyha Istenre tekintünk, és ha Krisztus van előttünk, akkor mi mindig látjuk, hogy mennyire távol vagyunk mi attól, hogy magunkat igazi embereknek nevezhetnénk. Ugye van egy nagyon szép könyv, amit sajnos árusítani már nem tudunk, mert kifogyott több kiadásában is, mind a három példázatot különben elemzi ez az Ellen White-nak a Krisztus példázatai című könyv. Ennél a példázatnál ezt a mondatot szeretném kiemelni a tárgyalásából, hogy itt azt mondja, hogy Krisztus csak azt az embert mentheti meg, aki tudja, hogy bűnös. Aki látja a maga állapotát, aki ezt tudatosan látja. Nem valami érzelmileg azt mondja, hogy jaj, hát én bűnös ember vagyok. Nagyon elharapózott ez a kegyeskedő vallásosság emberek között, hogy ja, hát gyarlók vagyunk és bűnösök vagyunk. Az általában való bűnvallomás nem bűnvallomás. Amikor valaki általánosságban beszél önmagáról vagy az emberi életről, hát gyarló emberek, gyenge emberek vagyunk, ez semmit nem ér. Amikor valaki a hétköznapokban a sikertelenségek, a kudarcok, a hibák után tud Istenhez fordulni, és azt mondja, hogy Istenem, hát megint milyen vagyok én? Hát ki vagyok én? Én, aki olyan sokat gondoltam magamról, és aki olyan nagy hibákat elkövettem, hát ki vagyok én, hogy megint belementem ebbe a hibába, megint nem úgy viselkedtem, ahogy akartam volna. Istenem, bocsáss meg nekem, és segíts rajtam, mert én látom, hogy nélküled annyira gyenge vagyok, és annyira erőtelen. Minden nap találhatunk ilyen részeket az életünkben. Az életünknek ez a tudatos beismerése, a valóságnak ez a tudatos beismerése, amit tehát a Biblia hol a vámszedő jó lelki állapotához hasonlít, hol a lelki szegénység kifejezésével illet, hol még más kifejezéssel a Biblia így mondja, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Talán ezt a három kifejezést jegyezzük meg, mert ez a három kifejezés ez egy és ugyanaz a Bibliában. Tehát ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, vagyis hogyha belül nem látjuk magunkat a valóságnak megfelelően, akkor nem jön létre az imádságnak ez az állapota. Az imádsághoz kell egy bizonyos őszinteség, kell egy bizonyos belső lecsupaszodás. Így mondja ez Dávid az egyik imájában, ugye tudjuk jól, hogy a Biblia 150 Zsoltár tartalmaz, és közel a fele Dávidtól származik. Azt mondja Dávid az egyik imájában, ha hamisságra néztem volna a szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram. Tehát, hogy ha valaki hamisan, hazugan áll hozzá az élete kérdéseihez, és ezt egy olyan valakinek mondja el így hazugan és hamisan, aki őt látja, aki őt teremtette, akkor ne várja azt, hogy meghallgassa az Isten. A farizeust nem tudta az Isten meghallgatni, nem azért, mert az Isten kegyetlen a farizeusokkal. Isten minden embert szeret, és a farizeus imádságára is odafigyelt, de az a farizeus nem az Istenhez szólt, a farizeus önmagát tömjénezte. A farizeusnak nem imája volt, a farizeusnak tulajdonképpen egy önmagát dicsőítő szózata volt, és ezért nem tudott az Isten semmit sem tenni érte. Nagyon szép volt ez persze retorikailag, ez is döbbenetes ebben a példázatban, hogy általában vigyázzunk attól, hogyha egy imádság retorikailag valami nagyon szép. Akár egyéni, akár közösségi imádság, meg ne csalódjunk, nem biztos, hogy igaz. Ugye a kínai mondást nem eléggé hangsúlyozom, mindig említem, amikor csak lehet, hogy hogyan is szól ez a bölcs kínai mondás. Nem szép az őszinte szó. Nem őszinte a szép szó. Nem szép az őszinte szó. Az őszinte szó az mindig valahogy csúnya. A valóság beismerése az soha nem szép szavakba öltözik, de nem is őszinte a szép szó. Nem is őszinte a szép szó. A farizeusnak nagyon nagy imája van. Jézus itt kifejezte, hogy micsoda nagy retorikával felépített imája van, hogy megjelenik és azt mondja, hogy Uram, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint itt evámszedő is, böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Ugye szinte érezzük, hogy még mondja tovább, de Jézus csak úgy érzékeltet, hogy az érdemeknek a tömjén füstje száll föl előtte. Nem lehet látni ezt az embert. A vámszedőnek az imája azonban retorikailag szinte igénytelen, szinte egy semmi. Hát egy kis mondat, nem? Az egész ima így szól, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. De Jézus világossá tette azt, hogy Isten nem a szavakra tekint, Isten nem valami teljesítményt kíván tőlünk ima címmel. Jézus mondta a hegyi beszédben, hogy ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy az ő sokbeszédükért hallgattatnak meg, hanem Isten azt kéri tőlünk, hogy őszinték legyünk, és ő látja a mi belső rezdülésünket, látja a gondolatainkat, az érzéseinket. még ajkunkon sincs a szó, ő tudja, hogy mi van a mi szívünkben, a szívünk legyen tiszta, a gondolataink legyenek rendezettek, és akkor a beszédünk egyszerűsége is többet tud kifejezni, mint hogyha ha sok beszéddel élnénk. Ennyit szeretnék röviden erről a példázatról mondani, nyilván itten nagyon sok mélység van még, de nekünk az itt a feladatunk, hogy a három példázatnak az egymáshoz való viszonyát lássuk, és rögtön ezután térnék rá ugyanebben a fejezetben, Lukács evangélium a 18. fejezetében a hamis bíró és özvegyasszony példázatára, amit a következőképp olvashatunk. Mondott nekik pedig példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mondván, volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment ahhoz mondván, állj bosszút értem az én ellenségemen. Talán mindjárt a felolvasásban is javítanám, a Bibliában ilyesmi, hogy állj bosszút, ilyen kijelentés nem hangzik el, sem Istentől, sem hívő emberek ajkáról. Az eredeti héber és aztán később a görög kifejezés valóban kétféleképpen fordítható, de itt sokkal tanácsosabb azt a kifejezést fordítani, ami jól fedi a tartalmat, tehát ez, hogy szolgáltas igazságot értem az én ellenségeimen. Az pedig nem akarta egy ideig, de azután mondta ő magában, jó lett, Istent nem félek, és embert nem becsülök, mivel hogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelenül reám járván ne gyötörjön engem. Mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond-e hamis bíró? Hát az Isten nem szolgáltat-e igazságot az ő választottaiért, akik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrés irántuk? Mondom néktek, hogy igazságot szolgáltat értük hamar. Mindazáltal az embernek fia, amikor eljő, avagy talál-e hitet a földön. Kedves hallgatók, itt is először mérlegelnünk kell a példázat elmondásának a körülményeit, és itt nagyon érdekes a körülmények között az utolsó mondat igazít útba bennünket. Mert ennek a példázatnak az utolsó mondata így hangzik, hogy amikor az ember fia eljön a földön, talál-e hitet a földön. Tehát ez teljesen nyilvánvaló ebből, hogy ezt a példázatot Jézus egy profétikus példázatnak szánta. Mint minden példázat, ugye minden krisztusi példázat mindenkor minden emberének szól, de Jézus bizonyos példázatainál tett olyan megjegyzéseket, amelyek teljesen bizonyossá teszik, hogy ezek a példázatok a történelem végén élő embereknek különösképpen szólnak. A Biblia szerint, hogy láttuk két előadással előbb, valóban a történelem végén élünk. És a történelem végén valóban súlyos kérdés lesz az, hogy hívő emberek sem imádkoznak úgy, mint kellene. Amikor Jézus azt mondja, hogy amikor ő eljön, talál-e hitet a földön, arra figyelmeztet, hogy a hit imádság nélkül nem létezik. Csak úgy, mint a valódi keresztény élet a maga hétköznapi gyakorlatában, hit és imádság nélkül nem keresztény élet. Tehát ugye a végső időkben itt van az Achilles sarok, itt van a neuralgikus pont, itt van a nehéz dolog, hogy magukat hívőknek nevező emberek nem imádkoznak kellőképpen, mintha nem akarnák Krisztus második eljövetelét, mintha nem szeretnék azt az új világot, amit Krisztus hozni akar mindenki számára. Tehát ezt felidézve szeretnék a példázatról néhány alapvető dolgot mondani. Ugye ebben a példázatban Jézus azzal a módszerrel élt, amivel egyébként többször is a példázatai során, hogy ő valamit el akart mondani Istenről, de olyan módon, hogy Isten helyébe nem egy igazi példát állított, mint itt egy hamis bírót, mondván, hogy az Istent általában az emberek így képzelik el, mint egy hamis bírót, de az Isten nem ilyen. Az emberek sok elképzelést szőnek az Istenről, sokszor elképzelik az Istent, és sokszor mondják az emberek, és ma ezt nagyon sokszor mondják, ha Isten van és létezik, miért nem cselekszik? Jézus ezért mondta el ezt a példázatot, mert a példázat középpontjában ugye egy hamis bíró van, aki le akarja rázni ezt az özvegyasszonyt. Hát nyilván le akarja rázni, nem tud sok pénzt fizetni neki, nem áll érdekében, hogy ő holmi kis csip-csup anyagiakért gyorsan intézzen el egy ügyet. És Jézus azért mondta el ezt a példázatot, hogy rámutasson arra, hogy az emberi világban van ilyen. sőt a végső történelmi időkben az igazságszolgáltatás recsegni, ropogni fog. Ez is benne van a példázatban, nem tudok ezzel részletesen foglalkozni, csak úgy felhívom önöknek a figyelmüket arra, hogy ma ugye az egyik legnagyobb kérdés az állameszme kérdése, az államjog kérdése, hogy van-e tűrhető állam, van-e olyan állam, ahol lehet emberhez méltóan élni. Ezzel együtt az a kérdés is felvetődik, hogy hol találunk olyan társadalomra, és hol találunk olyan államról, igazságot szolgáltatnak az embereknek, ahol nincs korrupció, ahol a bírói rendszer az jó, ahol az ártatlant védik és a bűnöst megfelelő gyorsasággal elítélik. Nos hát, gondolom, hogy nem nekem kell kimondanom a szót, hogy egyre kevésbé látunk ilyen társadalmakat és ilyen államokat. Recsegve, ropogva, omladozik a szemünk látára össze a társadalmi igazságszolgáltatás. Jézus nem véletlenül használta ezt a hasonlatanyagot, mert ezzel is azt akarta érzékeltetni, hogy hát ilyen világ lesz. A világ mitől lenne jobb? A világ egyre csak megy lefelé, és az erkölcsi értékek lazulnak, az emberek az ember életet egyre kevésbé veszik komolyan, és hát igazságszolgáltatás. Hát ilyen már csak a fogalmakban létezik. Ha akarnak jót olvasni, nagyon időszerű Prohászka Lajosnak a Mai Élet Erkölcse című könyve, amelyet újra kiadtak Szegeden, ugye a Szegedi Egyetem reprint sorozatában, Prohászka Lajos más könyvéről híres, a Vándor és Bujdosóról, de ezt a könyvét, a Mai Élet Erkölcsét 1944-ben írta, minthogyha tegnap írta volna. Azt mondja ebben a könyvben egy helyütt, hogy régen még beszéltek igazságról, aztán később beszéltek igazságosságról, aztán még később beszéltek jogszolgáltatásról, manapság már semmiről nem lehet beszélni. Igazságról végképp nem akarnak beszélni, igazságosság kivész, lassanként már az igazságosság után, a moralitás után már a legalitás is kivész, mindenki lefizethető, mindenki megnyerhető bizonyos pénzösszeggel a legaljasabb dolgokra is. Jézus ezt a példázatot nem véletlenül mondta el a végső időkről, mert a végső időkben a bibliai proféciák a világban, és Jézus azért mondta el ezt a példázatát, hogy ránevelje a benne hívő embereket, hogy éppen ezért kell imádkozni. Éppen ez is arra mutat, hogy a saját erőnkből nem állhatunk meg, mert még társadalmi biztosíték sincs arra, hogy ha valaki rendes és becsületes, akkor a jogszolgáltatás legalább védi. Hát ha már a pénzszolgáltatás nem védi, mert nem azok az emberek fognak a legtöbbet keresni, akik rendesek és becsületesek, hát ez még csak hagyján, de hát hogy az igazságszolgáltatás se védi, hát akkor ki-e marad itt az embereknek? Hát akkor az emberek itt állnak egy szám magukba árván. Hát Jézus éppen ezért mondta ezt a példátot, hogy kedves követőim, kedves keresztények, hát lássátok meg, hogy egy ilyen világban kettőzött erővel kell imádkozni. Mert egy ilyen világban sem magatokban nincs erő, hogy megvédjétek magatokat. Az állam, amelyet én az Isten azért hoztam létre, hogy megvédjen benneteket, már mindennel törődik, de ezzel éppen nem. Hát éppen ezért kell úgy menni, de nem a hamis bíróhoz, hanem a hamis bíró nyilván az Istent jelképezi, de mondtam előbb, hogy az Isten nem ilyen. Az Isten nem olyan, mint egy hamis bíró, hogy állandóan járni kell a nyakára, de az igaz, hogy az Istenhez fordulni kell, az Istent kérni kell. Mikor fog bebizonyosodni az, hogy valaki komolyan gondol valamit, csak akkor, hogyha azt valóban komolyan is kéri. Igen, a 20. század nem egy gondolkodója érezte ezt, még nem is annyira a Biblia és a vallás oldaláról, hogy az imádságnak milyen nagy szerepe kell, hogy legyen ebben az évszázadban, mert itt az ember, hogy megálljon, hogy ember maradjon, hogy ne hazudtolja meg magát a gyerekei előtt, meg az ifjabb nemzedékek előtt, mennyire kell keresnie az Istent, mint ez az özvegyasszony, hogy állandóan ment, állandóan kérte, nem adta fel a reményt. Ő hitt az igazságszolgáltatásban, és ezt emeli ki Jézus ebben a példázatában, vagyis az alapigénknek megfelelően, hogy igen hasznos az igaznak és a buzgóságos könyörgése. Mind a három áll erre a példázatra is, hogy ez igen hasznos, ha valaki az Istent keresi, ha valaki olvassa a Bibliát, ha valaki Istenhez fordul, ha valaki a hétköznapjait nem úgy tervezi, hogy én majd nekiállok és megteszem ezt, vagy nekiállok és majd valaki segít, és ha nem segít, akkor majd más eszközökhöz nyúlok, hogy kivágja magamat a csávából, hanem én úgy tervezem az életemet, hogy Isten tudjon engem segíteni. Az Isten meg tudjon segíteni. igen hasznos, engem is igazzá tesz a próbatételekben, és buzgóságos könyörgése igen hasznos, az el nem lankadó könyörgés. Valóban úgy van, ahogy a Krisztus példázatai című könyv állítja, hogy Krisztus meg tud bennünket menteni az eleséstől és a kudarctól, de egy valamitől nem tud és nem is akar megmenteni, a megpróbáltatásoktól. Ugye ez a szegény özvegyasszony is iszonyatos megpróbáltatást élt át. Hát egyedül maradt, pénz nélkül maradt, és a városnak a legfőbb méltósága ő vele úgy packázott, ahogy akart. De ez az özvegyasszony hitt abban, hogy igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Talán mielőtt tovább mennék a harmadik példázatra, hadd szólaltassunk meg egy olyan magyar költőt, aki nagyon sokat viaskodott az imádság kérdésével. Az egyik versét is így fejezi be, hogy nem annak kell az imádság, ki Istent megtalálta már. Ebben a befejezésben benne van, hogy én még nem találtam meg az Istent. De nem ilyen Kései versét idézem, ez az Elbocsátott vad című vers, ami így fejeződik, hogy nem annak kell az imádság, ki Isten megtalálta már, hanem egy olyan versét, amit az első világháború éveiben írt, amikor az emberek tényleg először szembesültek a kozmikussá vált értelmetlenségtől, hogy 4 évig itt vér folyt, és milliók haltak meg. A költő Babits Mihály, és a vers a Mi Atyánknak a parafrázisa. Figyeljük meg, hogy a Mi Atyánkot milyen hallatlan erővel kelti életre, megőrizve az eredeti szöveget, de betoldva különböző kéréseket. Babits egyébként az ihletet Dantétól vette, akinek az Isteni színjátékában szintén található a Mi Atyánknak egy parafrázisa, hogy tessenek felfigyelni az első világháború körüli időkre, meg az ottani szembesülésre a rosszal. Például azt mondja a Babicsit Istennek, hogy hát Istenem, hogy hulljon a lomb, csak éljen a fa. Tehát hull ez a sok ember, és akkor áltassuk magunkat azzal, de hát él az emberiség, és megy majd tovább a történelem. Hát hulljon a lomb, csak éljen a fa, de vajon a legkisebb lombot nem őrzi-e atyai gondod? Ugye a gondviselésről, hogy Isten nem csak a fának az Isten, hanem minden kis lomnak, minden kis levélkének is a gondviselője, de az ilyen költői hasonlatok nagyon szépen domborítják ki. Mensáros László előadásában hallgatjuk meg a verset.
Babits Mihály, Mi Atyánk 1914. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben, rád tekint árva világod. A te neved megszenteltessék, a te legszebb neved békesség. Jöjjön el a te országod. Véres a földünk, háború van, kezet sújtását sejtjük, Uram, s mondjuk, de nyögve, szomorúan, add, hogy mondhassuk könnyebben, legyen meg a te akaratod, mint angyalok mondják mennyekben. Előtted, Uram, a honjava, s hújjon a lomb, csak éljen a fa, de vajon a legkisebb lombot nem őrzi a atyai gondod? Nem lenge az utolsó fürtön is áldva, miképpen mennyekben, azonképpen itt a földön is. Megráztál, nem lehet szörnyedben. Már most, ami fánkon megmaradt, őrizd meg őszig a búzsgajat. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és gyermekeinket növeld békére. Ha bűn, hogy lábunk ma vérbe csúszik meg, értük az. Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétetteknek. A gazd tied büntetni, milyen csak az, hogy védelmezzük a miénket. És ne vigy a kísértetbe minket, hogy ártatlanságunk tudatát, mint drága páncélos inget, őrizzük meg bár véresen, hogy át ne hasadjon sohasem. Jaj, aki ellenünk mozdul, megvívunk készen bármi csatát, de szabadíts meg a gonosztul, mert tiéd az ország, kezedbe tette le sorsát, s te vagy a legnagyobb erősség, Ki neveden buzdul, bármennyit küzdés vérez, előbb vagy utóbb övé lesz a hatalom és a dicsőség.
Térjünk át rögtön a harmadik példázatra, hiszen nagyon szükséges, hogy Jézus még egy harmadik példázatot is elmondjon az imádságról, mert az első kettő alapján, figyeljünk csak egy kicsit, miről volt szó az első kettőben. Valaki, egy farizeus és vámszedő, aki önmagáért imádkozik. Hamis bíró és özvegyasszony, az özvegyasszony, aki a maga ügyéért imádkozik. De Jézus világossá akarta tenni, hogy az igazi imádság, az imádságban való előrehaladás, az előbb-utóbb magával hozza azt, hogy az az igazi imádság, aki másokért imádkozik. Nem csak magunkért, nyilván magunkért is lehet és kell imádkoznunk, de az imádság még mindig csak benne maradna valahogy az önzés közegében, ha csak ennyi lenne. Másokért imádkozni, és másokért küzdeni az imádság eszközével és segítségével, ez tulajdonképpen a legnagyobb mélység, amit a Biblia elmond az imádságról, és ezzel kapcsolatban szeretném majd érzékeltetni egy prófétának az imádságával, hogy ő hogyan is imádkozott másokért. Lukács evangélium a 11. fejezetében a teljes szövegkörnyezet az első verstől kezdődik, de én az 5. verstől olvasom a tolakodó, vagy más néven kenyeret kérő barát példázatát. Ez így hangzik. És mondta nékik Jézus: ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki: barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. Az pedig onnét belülről felelvén ezt mondaná: ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban. Nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél, és ád neki, amennyi kell. Én is mondom néktek, kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ad-e néki? Vagy ha tojás kér, vajon skorpiót ad-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áldati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Érezzük, hogy itt a példázat után egy kicsit hosszasabb magyarázat is van, egy kicsit hosszasabb értelmezés, kifejtés. Maga a példázat nagyon érdekes, mert valóban a másokért való imádságra olyan egyszerűen, de mégis olyan hatásosan hívja fel a figyelmet, hogy arról van szó, hogy valaki ezt beállít, ének idején valaki. Nem számított rá. Nem tud neki adni enni kenyeret. És úgy gondolkozik ez az ember, hogy hát ha nekem nincs, amit adjak neki, hát átmegyek a szomszédomhoz, a barátomhoz, tőle kérek, hogy vendégül tudjam látni ezt a váratlanul betoppant embert. Ugye hát fel kell verni neki idején azt az embert. Hát senkinek nem esik ez jól. Nagyon érdekes Jézusnak ez a megfogalmazása, hogy ha talán azért nem adna néki ez az ember, mert barátja, de mivel tolakodik és újra kéri, ugye ugyanaz a mozzanat, mint az özvegyasszonynál, hogy állandóan megy a nyakára. Itt ugye ez a mozzanat az, hogy nem nyugszik bele. Tudom, hogy alkalmatlan időben zörgettelek fel. Tudom, hogy ez nem illik ének idején felzörgetni, hogy adjál kenyeret, de nem magamnak kérem. Nem magamnak kérem. Másnak kérem. Váratlanul jött hozzám. Én nem tudok a rendelkezésére állni, nem számítottam erre, de hogyha neked van, tehát még egyszer nem magamnak kérem, hanem a másiknak kérem. Ez a szépsége, ez a központja, hogy tulajdonképpen az igazi imádság az az, amikor megtanulunk Isten előtt másokért küzdeni, másoknak kérni. Természetesen nem olyan módon, hogy sokan ezt elképzelik, hogy valamit gyorsan és konkrétan, hanem egyáltalán megtanulunk másokkal gondolni. Ez az életben sajnos nagyon sokszor hiányzik, általában mi belőlünk emberekből, de még hívő emberekből is, hogy nem tudnak a másik helyébe illeszkedni, nem tudnak a másik ember helyébe állni, nem tudják az ő életét egy kicsit az ő szempontjából áttekinteni, annak minden nehézségével, nyomorúságával, Tehát a másokért való imádságnak az első nyertese, a másokért való imádságnak az első nagy győztese önmagunk, hogy bennünket tud Isten felemelni arra a szintre, amilyen szinten ő látja a másik ember problémáját, és ő akarja megoldani a másik ember kérdéseit. Természetesen ez sem megy máról hónapra. Ez is olyan, hogy Jézusnak hangsúlyoznia kellett, hogy az özvegyasszony is mindig megy. A barát is tolakszik, meg kér, hogy elnézést, de nem magamnak, a másiknak, hogyha valaki megtanul másokért úgy imádkozni, hogy sokat gondol a másikra, de nem a maga gondolataival. Nem úgy, ahogy én akarom látni a másikat. Általában mi az embereket azért valljuk be, hogy csak-csak valamilyen skatujába beletesszük. Kicsibe vagy nagyba, a dicsérnek nyilván nagy skatujába tesszük őket, ha meg bírálnak, akkor kis skatujába. Nem, valahogy ez így van. Tehát ami tőlünk kitelik, az mindig az, hogy valami prokrusztész ágyba beletenni azt az embert, hogy meg se tudjon moccanni. Mindenkiről van egy ideánk, van egy felfogásunk, hogy ez ilyen. Még meg se jelenik, még meg se szólal, azt mondom, nem is kell megszólalni. Majd elmondom helyébe, hogy mit fog mondani. Sajnos az önzésben ott él ez a beidegződés, és a másokért való imádság először ebből hozza ki az embert. Mármint azt az embert, aki másokért imádkozik. Ezért szoktam azt mondani, amikor megkérdezik sokszor tőlem, hogy hát hogyan imádkozzanak másokért? Meg mit kell mondani, mit kell kérni, meg egyáltalán van ennek súlya, meg jelentősége, és akkor én azt szoktam mondani erre a kérdésekre, hogy azért tanuljunk meg másokért imádkozni, mert figyeljük meg, egész más lesz az emberlátásunk. Egészen másképp fogjuk látni azt az embert. Nem a magunk szempontjából fogjuk látni, hanem Isten majd nyit előttünk utakat, ad nekünk világosságot, hogy úgy lássuk azt a másik embert, ahogy ő látja, vagy ahhoz közelítően lássuk. A saját családtagjainkat nem látjuk sokszor úgy. A barátainkat, testvéreket egy adott vallási közösségben nem látunk úgy, ahogy Isten látja őket, ha nem tanulunk meg értük imádkozni. Milyen sokszor van így, hogy régi jó barátok vagy hitben testvérek találkoznak, és igen, elmondhatja az egyik a másikról, hogy foghatóan érzi, hogy az elmúlt héten vagy az elmúlt időszakban, amióta nem találkoztak, ez az ember imádkozott érte, mert másképp közelít hozzá. Más a lelkülete, más a viselkedése. Még egyszer hadd mondjam, a másokért való imának az első nagy nyertese csak mi lehetünk. Mert másképp látjuk a másik embert, és talán az Isten akkor fel tud használni bennünket, ha éppen bennünket akar használni, hogy hogyan is segíthetünk a másik emberen, de nem úgy, ahogy mi akarunk emberileg, nem úgy, ahogy mi eltervezzük, hanem úgy, ahogy azt az Isten eltervezte, és ő akarja megtenni. Persze másodszor hadd mondjam el azt is, hogy ha a másik ember megkötözött, nem tudja azt kérni, amire valóban szüksége van. A másokért való imádságnak azért az is a feladata, hogy egy ember, akinek valamire szüksége van, de ő nem látja a szükségét, vagy nem látja úgy a szükségét, vagy nem tudja kérni az Istent, és egy másik ember az ki tudja fejezni, az Istennek nagyobb jogot ad, nagyobb teret ad a cselekvésre. A másokért való imádságnak ez is a lényege, hogy a másokért való imádság nélkül az Isten gondviselése, meg az Isten tervei sem lehetnének olyanok, amilyenek egyébként. Dániel könyvében láthatjuk ezt legkivált, a Dániel könyvének például a 9. fejezetében, vagy a 10. fejezetében, hogy Isten azt mondja a prófétának, hogy már az imádságot kezdetén meghallgattalak, és már küldtem az angyalomat. Vagy már az imádságot kezdetén küldtem mennyei erőket, jól lehet csak 3 hét múlva jött meg arra a válasz és a megoldás, de az imádságot fölhatalmazott engem az Isten arra, hogy nagyobb erőket vessek latba abban a küzdelemben, amely egy erkölcsi küzdelem, amelyet Isten sem hatalommal és erővel vív, hanem erkölcsi módon. Kedves hallgatók, hadd idézzek tehát erre a másokért való imádságra egy olyan példát, ami számomra a Bibliának egyik legmegrendítőbb imádsága. Mindig nézem a könyveket bizonyos kiadóknál nyilván, hogy mit jelentetnek meg. Egy spanyol szerzőt adott ki a 3. kiadó Pablo Martínez Villának az Imádság és a Lelki Alkat című könyvét, hát természetesen átfutja az ember és megnézi, hogy miről van benne szó. magát a kiadót is ismerem, vannak jó dolgaik, vannak sajnos sokszor nem kevésbé jó dolgaik. Belenéztem a könyvbe, sok érdekességet találtam, bár az egész könyvet mondjuk ajánlani úgy osztatlan lelkesedéssel nem tudnám, főleg valakinek, aki most kezd a Bibliával ismerkedni. De megtaláltam ennek az imádságnak egy részletes magyarázatát, noha ezzel a magyarázattal sem tudok azonosulni, csak úgy érzékeltetem önökkel, hogy ez az imádság, amely mindjárt meg fog szólalni Jeremiás könyve 20. fejezetében, a 7. és 18. versek között, a mai életben talán az egyik legmegrendítőbben szóló imádság, amit mai keresztények a legtöbbet kell, hogy forgassanak. Azért is egyrészt, mert Jeremiás próféta egész könyve valóban a végső időkről szóló hatalmas jövendőlés. Jeremiás könyvében találunk ilyen kijelentéseket, hogy majd a végső időkben értitek meg a látomás értelmét. Az egész Jeremiás könyve a mikorunkról szól. A Bibliában vannak olyan jövendőlések, amelyek egy kicsit fellebbentik a fátylat a jövő elől, egy-egy pillanatkép profécia, egy-egy jelenségre vonatkozóan, de az egész Jeremiás könyve a mikorunkról szól. Ez egy hatalmas, könyvé duzzadt pillanatkép profécia, talán így lehetne ezt megfogalmazni. Jeremiás akkor ért, amikor Jeruzsálemet ostromolták a babilóniaiak, és időszámításunk előtt 606-605-ben be is vették, majd 597-ben már a második fogoly csapatokat hurcolták el, és 586-ban lerombolták a templomot, tehát tulajdonképpen egy olyan 20 év leforgás alatt lesöpörték a történelem színpadáról a júdeai államot, ugye a hatalmas világbirodalomnak, Babilóniának a csapatai. Jeremiás a szolgálatát már elkezdte az ostrom előtt 20 évvel, és összesen 40 évig küzdött az emberekért. Hát persze a profétáknál ezek a hosszú időszakaszok, nem tudom, ki mindenki számára megfoghatóak, mondjuk egy Mózes is 40 évig küzdött emberekért. Mondjuk a leghosszabban küzdő proféta talán Sámuel volt, aki több mint 50 évig küzdött a zsidó népért. De azért Jeremiásnak ez a 40 éve, mondom, ez a Mózeshez hasonló 40 éve se kevés, nem minthogyha mondjuk én az Illésnek a 3,5 éves bujdosását azt le akarnám szólni, vagy Keresztelő Jánosnak a 1 éves küldetését azt lekicsinyelni akarnám, de azért azt hagy jegyezzem meg, hogy ha valaki időben, évekig, évtizedekig küzd emberekért, és azok az emberek szinte semmiben nem hallgatnak rá. És bekövetkezik az, amit mondott Jeremiás. Tehát 20 évvel előtte megmondta, hogy mi lesz. És ott a szemük előtt beteljesedt, akkor sem hallgattak rá. És amikor megmondta, hogy 9 év múlva mi lesz, akkor sem hallgattak rá. És amikor megmondta, hogy egy újabb időszak után mi lesz, nem is tudjuk, hogy Jeremiás hogy halt meg, és hogy nem a zsidó hagyomány szerint állítólag elhurcolták magukkal a zsidók Egyiptomba, és ott megölték talán. Hát minden esetre stílusos vég. Nem hallgattak rá életében, és a halála erőszakos halál volt. És ez a próféta, amikor így feljajdul Isten előtt. És ez mondjuk ennek a könyvnek egy nagyon szép vonás, hogy erre figyelmezteti az olvasóját, hogy az imádságban Isten nem is kér többet, ezt a bizonyos előbb is idézett őszinteséget. Az imádságban Isten nem nagy szavakat kér, nem látványos hitvallást kér az Isten, hanem hogy Jeremiás síralmai könyvében olvassuk, ezt kéri az Isten, öntsed ki a szívedet, mint a vizet. Vigyél mindent az Isten elé. Vigyed a magad életét is az Isten elé, de vigyed a magad életével együtt a problémáidat, a küszködéseidet másokért, és ezáltal a mások életét is vidd az Isten elé. Alig ha van imádság, ami ilyen lélekbe markolóan, keserűen kezdődne, az újabb fordítások eléggé el is vetik a súlykot, megnéztem az újabb fordítások, ezt így adják vissza az első mondatot, hogy rászedtél, Uram, és én rászedettem. Hát nem tudom, hogy ki mennyire érti a magyar nyelvet, mert sokszor úgy vagyunk mi is magyarok itt az ország határokon belül, hogy használunk szavakat, elég kemény, erős szavakat, és azt hiszük, hogy most mi jó helyen használjuk. Károly Gáspár nem használta, nyilván azért sem, mert akkor más volt a nyelvi közeg, ilyet nem használt Isten el, hogy rászedtél, és rászedettem, mondjuk ha most kimennénk az épületen kívülre, és valaki mondjuk nekünk el akarna adni valami bóbrit, vagy valamit, és megvennénk, akkor lehetne azt mondani, hogy rászedtek bennünket, de hát azért az Isten mégsem ilyen. Tehát Károly így fordítja, hogy rávettél, Uram, és rávétettem. Megragadtál engem, és legyőztél. Megrendítő azért így is ez a kezdet, hogy mit jelent ez, hogy rávettél, Uram, engem, és rávétettem. Megragadtál engem, és legyőztél. Már maga ez az első két mondat az imádságnak olyan hallatlan mélységét mutatja meg, hiszen mire is vette rá Isten Jeremiást? Tudjuk, Jeremiás nem akart próféta lenni. Fiatal ember volt. Egy kis falucskából, Anatótból származott, előkelő családból, de egy rendkívül érzékeny ember volt. Ő nem akart emberek elé kiállni. Ő nem akart embereknek beszélni, mert érezte azt, hogy az emberek lehet, hogy meghallgatják, lehet, hogy még örülnek is neki, hogy van valaki, aki prófétának neveztetik, de az emberek kemények. Az embereknek a legvégső soron kell az igazság, vagy még akkor sem. Az embereknek nem kell az, hogy megjobbítani az életet, az embereknek kényelmes élet kell, gazdag élet kell, elismert élet kell, megjobbult élet, másoknak szolgáló élet. Nem ez az önző ember természetének a legnagyobb kívánsága. Tehát ezt látta Jeremiás, hogy ő elkezd egy szolgálatot majd, és ebben a szolgálatban nem lesz köszönet emberileg. Ő majd mondja az Isten szavát és az általa felismert igazságokat, őt meg fogja ragadni az Isten, és őt belül mindig meg fogja győzni, hogy ez igazság, és szólj az embereknek, mert ha az embereknek nem mondják az igaz, ilyen ez a világ, ez azért arra enged következtetni, hogyha még ennyire se hangoznék az igazság, akkor milyen lenne a világ. És akkor azt mondja Jeremiás, hogy rávettél, Uram, engem, és rávétettem, megragadtál engem, és legyőztél, nevetségessé lettem minden időre, mindenki csúfol engemet, mert ahányszor csak szólok, kiáltozom. Így kiáltok, erőszak és romlás, mert az Úr szava mindenkori gyalázatomra és csúfságomra lett nékem. Azért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. Említettem önöknek, hogy Jeremiás könyve a mai kornak a pillanatkép proféciája, az egész könyv. Itt is láthatjuk, hogy két szót mond. Mit is mondott Jeremiás? Azt mondta, hogy én egy békességes ember voltam. Jöttem valahonnan vidékről, faluról, eljövök ide Jeruzsálembe, látom azt, hogy az Isten népe milyen állapotban van, és azt mondja, nem tehetem, hogy nem szólok, de akárhányszor csak szólok, kiáltozom. És mit kiáltozom? Így kiáltok, erőszak és romlás. Kedves hallgatók, ha valaki el nem ismert ezen a földön, vagy valakit, akit nem szeretnek ezen a földön, azok az emberek, akik rámutatnak a hibákra. Tehetik ezt a legjobb stílusban, a legnyugodtabban. Érezhetik az emberek, hogy nem rájuk haragszanak ezek az emberek, ilyenek voltak a proféták, hanem tényleg a felelősség hajtja őket, hogy emberek, ezt ne csináljátok. Erőszak és romlás, ez a világ. Jeremiás korában is ez volt, ma is az. Hát ma is mit lehet mondani erre a világra? Az, hogy kérem, hát itt az erőszak, hát itt a dzsungel törvények vannak, nem? A mai világra azt lehet mondani, hogy itt az erőszaki az Úr. Aki akar valamit elérni bármilyen eszközzel, megteheti. Előbb már beszéltem arról, hogy igazság, igazság szolgáltatás és jog, csak kullog-kullog az események után, vagy már ott sem. Erőszak és romlás. Tehát, hogy megy szét a világ, és ezért megy szét. Nem azért megy szét a világ, mert nem tudom, nem termelnek eleget, vagy ez meg az. Nem, az erkölcsi dolgok miatt megy szét a világ. De hogyha valaki erre rámutat, akkor azt mondja az egyik hatalom, amely a politikai hatalom, hogy na-na, hát azért ennyire nem. Azt mondja az egyházi hatalom, ami a másik hatalom, na de kérem, hát mi is itt vagyunk, majd mi megmondjuk, hogy hogy áll ez a világ, azért ne beszéljenek helyettünk, majd mi erkölcsöt fogunk prédikálni, azt, hogy az emberek azt nem fogadják el, eddig se fogadták el, majd csak megy ez a szénásszekér valahogy tovább is. Hogy mondják a szegediek? Érdekes ez a szegedi mondás, hogy nehéz megegyeznem, de valahogy így hangzik, hogy sehogy se, még soha se volt. Sehogy se, még soha se volt. Ezt mondja a politikai hatalom, ezt mondja a lelki hatalom, hogy sehogy sem, még soha se volt. Tehát kérem szépen, hát annyi ocsmánságot elviselt már ez a világ, annyi sok bűnt hordott már a hátán, majd ez megy valahova, nem kell itt a vészharangot félreverni. Azt mondja Jeremiás, hogy én pedig, ha szólok, akkor kiáltozom, hogy erőszak és romlás. Mert az Úr szava mindenkori gyalázatomra és csúfságomra lett nékem. Azért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. Azt mondja Jeremiás is, nem tudom, hogy tesznek-e érzékelni, hogy mennyire küzd az imádság. Azt mondja, hogy Istenem, hát én elvonulok, hát nem szólok. Hát nehogy azt higgyék, hogy azért van baj, mert én mondom. Nehogy azt higgyék, mint előttem a másik prófétáról, Illésről, aki azt mondta, hogy emberek, ezért meg ezért nem fog esni eső 3,5 évig. És utána az emberek nem azt nézték, hogy miért nem ad Isten esőt, azt mondták, hogy hát Illés a bűnös, mert ő mondta, hogy nem lesz eső. Kérem szépen, ez a történetben az embereknek a logikája. Hát nem azt nézik, hogy mi az ok, hanem hogyha valaki rámutat az okra, hát az a hibás, aki rámutat az okra. Nem tudom, hogy érezzük-e, hogy ez a proféta itt viaskodik, hogy hát akkor én félreállok. Hogyan is írta Babics a Jónás könyve elején, hogy rimánkodik Jónás, és azt mondja a hajós kapitánynak, hogy de ha kitesztek még valahol élve, hát tegyetek egy magányos erdőszélre, ahol makkon tengyek, és keserű medjen, és békében, hogy az Isten is elfeledjen. Hányszor és hányszor gondolkoztak így emberek, proféták is? Mert látták azt, hogy nincs értelme a dolgoknak. Emberileg azt látták, hogy nincs értelme a dolgoknak. És azt mondja itt Jeremiás, hogy nem szólok többi a nevében, de mit mond ezután? De mintha égő tűz volna a szívemben, az én csontjaimba rekesztetve, és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem. Azt mondja Jeremiás, nem tehetem. Érzem azt, hogy nem tehetem. Az igazságot nem csúfolhatom meg. Ha senki sem hallgat az igazságra, akkor is kell az igazságnak hangoznia. Ha csak olyan, mint hogy az Ezékiel könyve 37. fejezetében olvassuk, olyan a világ, mint a zörgő csontoknak az összessége, hogy emberek sem nem akarnak igazán élni, megmondták már a régi bölcselők is, hogy az emberek tulajdonképpen nem élnek, az emberek alszanak. Ezt mondták a görög bölcsek, Hérakleitosz, Szokratész, Platón, az emberek nem élnek, az emberek kábán, bambán alszanak. Oda se figyelnek, hogy miről van szó. De hát én nem tehetem azt, hát mégiscsak emberek, ha alszanak, akkor is emberek. Sokszor említettem önöknek, hogyha kimennek Szentendrére, megnézik a Kovács Margit múzeumot, el ne felejtkezzenek egy szobor előtt megállni. Ott alszik az aranyos ember. Ott alszik, mint az egész emberiség. Csak úgy alszik, gyönyörűen van megmintázva, ugye Kovács Margit szerette a kis humort, a kis bájt, alszik a mi emberünk, tényleg úgy alszik. Egy angyal térdel azért ott mellette, és a harsonát, a kürtöt pontosan a füléhez tartva kezdi zengetni, hogy ébredj föl, ébredj föl. És azt mondja itt Jeremiás is, hogy én nem tehetem azt, hogy nem szólok. Nem tehetem azt, míg ember él a földön, míg lehet annak reménye, hogy emberré válhatunk, hogy az életben végülis az egyik legnagyobb reménység a fejlődés, hogy csak kijön egy ember, vagy egy másik is, vagy egy harmadik is abból a borzalmas helyzetből, amit a bűnnek nevezünk. Azt mondja, én be akartam rekeszteni a csontjaim, hogy most már nem szólok, már nem kiáltok, de azt mondja, ez olyan, mintha égő tűz volna a szívemben. Erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem, mert hallom sokak rágalmazását, és mindenfelől való fenyegetést. Jelentsétek fel, és ezt mi is feljelentjük. Mindazok is, akik barátaim, az én tántorodásomra figyelmeznek, mondván, talán megbotlik és megfoghatjuk őt, és bosszút állhatunk rajta. De az Úr velem van, mint hatalmas hős. Azért elesnek az én kergetőim, és nem bírnak velem. Igen, megszégyenülnek, mert nem okosan cselekszenek. Örökké való gyalázat lesz rajtuk, és felejtetetlen. Azért, ó seregek ura, aki megpróbálod az igazat, látod a veséket és a szíveket, hadd lássam a te büntetésedet ő rajtuk, mert néked jelentettem meg az én ügyemet. Énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat, mert a szegénynek lelkét megszabadítja a gonoszok kezéből. Csodálatosan emelkedik ez az imádság. Ugye, ami úgy kezdődik, hogy rávettél, Uram, és én rávétettem. Most már ott tartunk, hogy azt mondja, az Úr velem van, mint hatalmas hős. Miért volt Isten Jeremiással? Mi történt itt az imádság közben? Kedves hallgatók, csak ennyi, hogy Jeremiás mindent föltárt az Isten előtt. Jeremiás semmit nem hallgatott el. Jeremiás kiöntötte a szívét, kiöntötte a szinte a saját maga számára is titkolt gondolatit, hogy abba hagyom az egészet, nem fogok szólni, félrevonulok. Mindent kiöntött, és miközben az Isten elé vitte ezeket a dolgokat, már az Isten gondoskodott arról, hogy hogyan, megfoghatatlan dolog ez. Hogy az Isten hogyan tud megerősíteni egy embert, az nem mindig úgy következik be, hogy az emberek gondolják, hogy kérem, elmegyek egy orvoshoz, az orvos azt mondja, kérem, feküdjön, otthon menjen, szaunázni, ússzon, ezt csinálja, azt csinálja, C-vitamin, válogatott ételek, és majd egy-két hét után meg fog erősödni, nem. Az Isten sokszor úgy erősíti meg az embert, hogy a legmélyéig láttatja az emberrel a nyomorúságot. Nem csak a magáét, az egész világét. És ez megerősíti, hát ez kiérti. Itt van benne az imádságban. Miközben teljesen a mélyére látott a világ bajainak és önmaga törékenységének és gyengeségének Jeremiás, ki tudta mondani, hogy énekeljetek az Úrnak, dicséjétek az Urat, mert a szegénynek lelkét megszabadítja a gonoszok kezéből. Igen, itt is a szegénység. Tessenek fölfigyelni rá, a lelki szegénységet nem Jézus találta ki. Jézus, amikor azt mondta, hogy boldogok a szegények, vagy boldogok a lelki szegények, hát a Bibliának eddig ez már, hogy mondjam, egy általánosan használt szava, a Zsoltárokban is nagyon sokszor olvassuk Dávid Zsoltárában. Dávid is szegénynek nevezi magát, holott gazdag ember volt, meg király is volt, de lelki értelemben nevezi szegénynek magát. Itt is azt mondja Jeremiás, hogy én amikor belátom, hogy Istenem semmi vagyok, hogy mondja egy mai magyar költő, mint egy mutáló árnyék, szinte semmi vagyok, akkor az Isten meghallgatta az ügyemet, és a szegénynek lelkét megszabadítja a gonoszok kezéből. És kedves hallgatók, most jön ennek az imádságnak egy félelmetes része, amit sokan próbáltak értelmezni, sokan nem is tudtak egyáltalán értelmezni, hogy amikor most fönt vagyunk a csúcson, hogy az Úr velem van, mint hatalmas hős, énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat, az imádság mégse itt fejeződik be. Nem tessenek csak hallgatni, hogy mivel fejeződik be? Átkozott az a nap, amelyen születtem. Az a nap, amelyen anyám szült engem, ne legyen áldott. Átkozott ember az, aki örömhírt vitt az én atyámnak, mondván, fiú magzatot született néked, igen megörvendeztet vénőt. És legyen az ember, az az ember olyan, mint azok a városok, melyeket elvesztett az Úr, és meg nem bánta. És halljon reggel kiáltozást és harci riadót délben, hogy nem ölt meg engem az én anyám méhében, hogy az én anyám nékem koporsóm lett volna, és méhes soha nem szült volna. Miért is jöttem ki az én anyámnak méhéből, hogy nyomorúságot lássak és bánatot, és hogy napjaim gyalázatban végződjenek? És itt fejeződik be az imádság. De hát akkor mi ez? Kétségbeesés? Teljes lemondás? Teljes pesszimizmus? Mi ez? Hogy átkozott legyen a nap, melyen születtem. Az a nap, melyen anyám szült, ne legyen áldott. Persze van a Bibliában más hasonló rész, például a Jób könyvében azt mondja Jób, hogy meg Prédikátor Salamon könyvében is, hogy hát igen, jobb meghalni, és annál csak egy jobb dolog van, meg se születni. Vannak ilyenek a Bibliában. De valahogy érezzük, hogy ilyen hosszan kifejtő, és már egy fölfelé ívelő imádságnak a végén, amelyben szinte érezzük, hogy Jeremiás telítődik hittel, hogy igenis megyek embereken segíteni, mert majd, hogyha az Isten teljesen birtokába vehet engem, akkor talán még a gonoszok is meghallják azt, amit mondani akarok nekik. És akkor ezután azt mondja, hogy átkozott a nap, hogy nem ölt meg engem az anyám méhében, hogy az én anyám nékem koporsóm lett volna, és méhes soha nem szült volna. Kedves hallgatók, ha valaki kérdéseket tesz fel, és elmélyül valamiben, nem tudom, hogy ezt kiérezte, kitapasztalta, egy idő után eljut egy kérdésig, és ez talán törvényszerű és szükségszerű, mai nap is így van, miért engedte meg Isten ezt a sok rettenetet, ami itt van ezen a világon? Isten megszüntethette volna sátánt a mennybeli lázadásakor. Isten eltörölhette volna az első emberpárt, és indíthatott volna egy újabb emberiséget. Hát ha Isten létezik, és előre látta nem csak a babiloni ostromot, a történelem összes szörnyűségét, a gázkamrákig, a háborúkig, az elpusztított csecsemőkig, ki tudja kimondani hány millió, milliárd ember értelmetlenül kiontott véréig, a sok betegség, a nyomorúság, ki tudja felsorolni, nincs emberi szó, statisztika, még számítógépet se tudna kitalálni, ami ezt fel tudná jegyezni, hogy mi minden volt itt ezen a földön. Azt mondja Kálnoki László az egyik versében, a nagyon nagy vers az Idő szintjei című versében, olyan a mi földünk, mint egy hátasló, amely már lerázna bennünket, már menne tovább, már valóban száguldana. Tehát ez a nyomorult embertől és az emberiségtől nem tud menni, mert hát itt mindig bajt okoznak az emberek. Nem elég az eddigi baj. Ha eddig nem volt elég baj, még nagyobbat találunk ki. És erre azt mondja Jeremiás próféta, hogy Istenem, én emberileg csak ennyire tudok betekinteni a dolgokba. Én emberileg csak annyira tudok betekinteni, jobb lett volna meg se születni. Iszonyat, ami van. De ebben benne van valami. Ebben benne van az, hogy én ezt mondom. Én ennyire látok bele. Ebben kimondatlanul benne van az, és ezt majd, ha otthon eltesszenek olvasni, tessenek többször elolvasni, és meggondolni, hogy nem én magyarázom bele. Én úgy gondolom, ebben benne van az, hogy én ennyire látok bele. De Istenem, te azért vagy egy hasonlíthatatlan, csodálatos lény, mert hát a te szívednek mennyit kellett tűrni. A te szemed mit látott itt ezen a történetben, amiből én látok itt pár évtizedet. A te gondolataid mivel voltak tele, amikor ezt láttad előre, és láttad, amikor ezek megvalósultak, és te, Istenem, mégis vállaltad ezt. Csodálatos imádság, mert emberi szó azt nem tudja kifejezni. És az imádság, hogy említettem, nem retorika, nem ékes szólás. Az imádság határokhoz ér. Az imádságnak itt vannak a határai. Az emberi szó nem tudja azt kifejezni, hogy milyen az Isten szíve. Mekkora az Isten szeretete. Hogy az Isten annak ellenére megtette ezt. Mert az Isten látta előre, amit mi is egy kicsit kapizsgálhatunk, hogy Isten persze eltörölhette volna a sátánt. Eltörölhette volna a lázadó emberiséget. Teljesen új emberiséget kezdhetett volna a paradicsomtól, vagy a Noé özönvízekor nem 8 ember vitte volna tovább az embert, hanem valaki újonnan teremtett teremtmény. De az Isten látta előre, hogy ha az emberek nem akarnak megszabadulni a rossztól, ha az emberek maguknak nem látják be, hogy ez rossz, akkor ő hiába akar bármilyen jót ránk kényszeríteni. Az egy borzalmas örök élet lenne. Hát abból nem kérne senki sem, hogyha mondjuk nem lett volna ez a világtörténelem, nem lettek volna háborúk, nem lettek volna betegségek, mondjuk most már több ezer éve a paradicsomban élnénk. Nem ilyen körülmények között beszélnénk, nem ilyen lepusztult épületek, mert nem szép, gyönyörű környezetben, de mindannyiunk tudatában ott lenne az, hogy Isten, a hatalom Istene biztosítja számunkra az életet, de hatalommal. Kedves hallgatók, ez elviselhetetlenebb lenne. Ezen tessenek elgondolkozni. A világ történelme összes szörnyűségénél, és az beszorozva 10-szer, 100-szor, 1000-szer, ennél sokkal szörnyűségesebb lenne, ha most élhetnénk egy boldog örök életben, idézőjelbe téve a boldog, amikor mindenkiben ott lenne, ott fészkelődne az az elgondolás, hogy igen, Isten boldogságot tud adni, de ilyen áron, hatalommal. Ha az emberben a szeretet törvénye mellett nem működik ugyanúgy a szabadság törvénye. Ha az ember nem önmaga elhatározásából akarja a jót, ha nem az önmagunk döntése van amellett, hogy igen, én ilyen akarok lenni, mert ez nem azért jó, mert az Isten mondja, meg az Isten parancsolja, de hogy parancsolja az Isten, Isten elénk állítja. Ez azért jó, mert magam is belátom, hogy a szeretet a tökéletes törvény és az a jó. Mit tetszen gondolni, az imádságnak nem ez a feladat, hogy eljutasson bennünket erre a mélységig? Nem az imádsággal tanulja meg az ember olyan mélységben látni az életet, amilyen mélységben az az élet majd az örök életben fel is fog tárulkozni mindenki előtt, hogy Isten a szeretetnek, de a szabadságnak is az Istene. Isten senkire semmit, a jót, a legjobbat sem akarja egy halvány erő mozdulatával se rákényszeríteni. Ezért végződik be így Jeremiás imádsága. Ezért mondja azt Jeremiás, hogy én emberileg azt mondom, hogy jobb ide nem születni. Ha én láttam volna előre, hogy itt mi vár ezen a világon, akkor azt mondanám, hogy jobb ide nem születni. De amikor Jeremiás ezt kifejezi, hogy miért is jöttem ki az én anyámnak méhéből, hogy nyomorúságot lássak és bánatot, és hogy napjaim gyalázatban végződjenek, akkor, ahogy említettem önöknek, itt kimondatlanul ott van, amit egyébként még az irodalom történetében is valaki megírt, mert az egyébként nagyon ellentmondásos Jeremiás regényének ez a legszebb részlete, Franz Werfelnek a Jeremiás Hőreddi Stimme, vagyis magyarul így szokták fordítani, hogy halljátok az igét. A legszebb részlete az a fejezet, amikor Jeremiás ott van a ciszternába vetve, a saját honfitársai által tulajdonképpen egy emésztő gödörbe beledobva, és Jeremiás a bűzből, a mocsokból, a szennyből jön az éj, már sötét van, föltekint a ciszternából, és amikor kiönti ezt a bánatát, hogy jobb meg nem születni erre a világra, és miután befejezi ezt, és ezt Werfel röviden, de nagyon szépen érzékelteti, akkor amikor megáll benne már a szó, már mindent befejez, látja ott fenn a csillagos eget, és elkezd gondolkozni nem önmagáról, hanem arról a valakiről, aki már ezred évek óta látja ezt a nyomorúságot. És akkor kezdi megérteni, hogy nem ő a legkárvallottabb lény a világ mindenségben, nem ő a legszerencsétlenebb, hanem ki az az Isten, aki mindezt azért is vállalja, hogyha csak egy valaki is hisz ő benne, el ne vesszen az ember, hanem örök élete legyen. És az az Isten kész volt önmaga is eljönni, és kész volt önmaga is megerősíteni azt, hogy valóban ő ezt komolyan gondolja, ő ha kell az életét is odaadja az emberért, hogy lássa az ember, hogy mennyire komolyan gondolja. Tehát még irodalmi feldolgozás is, hogy úgy mondjam, emellett az értelmezés mellett szól, hogyha valaki nagyon mélyre lemegy, és ez máshol is van a Bibliában, például a 89. Zsoltár is úgy fejeződik be, hogy a mai irodalomtudomány nyitott műnek nevezhetné, mert a Zsoltárnak ez a befejezése, hogy ismerőseim a sötétség. Ismerőseim a sötétség. És itt fejeződik be a látszólag legreménytelenebb mélyponton, a látszólag legreménytelenebb mélyponton van a legnagyobb hit, a legnagyobb öröm és a legnagyobb bölcsesség. Hát ha ennek nincs is zenei feldolgozása, de befejezésül hangozzék fel, az a csodálatos zene, amelyet Mendelssohn az Éliás oratóriumában írt, fenn van a táblán, az Illés panaszkodása után, illetve az Illés imája, ahol a vonósok meg a mély bőgő és a mélyen járó vonós hangszerek húzzák alá az emberi léleknek ezt a háborgását és keserűségét, és aztán majd felível a zene és elhalkul abban, hogyha majd lesz örök élet, még ott is megértenek, sőt, ott fognak megérteni az igazak sok mindent, amit itt nem értettek meg, de az ima segített legalább abban, hogy elhordozzák és elviseljék. Thank you. Kedves hallgatók, csak egy befejező mondat az illésnek az imája után, úgyhogy elég volt, Uram, én sem vagyok jobb az én atyám fiainál. Az igazi imádság, hogy végig tekintettük a három példázatot, majd egy imád Jeremiás proféta imáját, valóban ott fejeződik be, amit így mond ki az egyik Zsoltár, az Úrra néztem szüntelen. Aki megtanul Istenre nézni, az élet sok nehézsége és sok nyomorúsága között is, de ott van az a kis szó, hogy szüntelen. Annak az embernek az élete valóban más lesz. És Jeremiás próféta is, hogyha sok kint nehézséget és egy méltatlan halált kellett is, hogy átéljen, ez az élet azért egy értelmes és örömteli élet volt. Az örömnek abban az értelmében, hogy ezt a Biblia használja, mert öröm lehet-e anélkül, hogy az ember ne szabadulna meg a rossztól, a bűntől, a gonoszságtól. Az imának az útja ezeken az utakon vezet, amelyet, ahogy mondja a portugál közmondás, Isten ír egyenesen görbe utakon. Köszönöm szépen a figyelmet. A sorozatunk tehát folytatódik tovább január 12-én, és akkor egy új témára fogunk rátérni, egy 10 részből álló sorozatra, a Korunk vagy vagyai című sorozatra. Most tartunk 10 perc szünetet, és utána lehet kérdezni.